2025. április 22-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Egyre többen látogatják a Csíkszentdomokosi Mártonáron Múzeumot és Zarándok Központot. Lázár Csilla múzeum alapítóval beszélgetünk.
Szerencsére azóta, hogy van a múzeum, nagyon sokan visszahoztak tárgyakat.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Nyárád Magyaroson is lesz jövő, aki dolgozni szeret, az meg tud élni. Szabadi Ibolya fiatal családanyánál jártunk.
Szerintem itthon is meg lehet élni. Nem kell hozzá külföldre menni, hányódni a nagyvilágba.
Sikertörténetünkben a székelyudvarhelyi Szőcs Rezsőt és Melindát, valamint vállalkozásukat ismerhetik meg.
Szakszerűen lassan 10 éve foglalkozunk komolyabban ezzel a tevékenységgel.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Lázár Csilla vagyok, a Csíkszentdomokosi Mártonáron Múzeum egyik alapítója és a Mártonáron Egyesület önkéntese.
Gondolom, hogy már nagyon sokan felfedezték a múzeumot is, az Zarándok Központot is, most már egyre többen jönnek ide Csíkszentdomokosra.
Nagyon-nagyon precíz statisztikánk nincsen a múzeum látogatottságáról, éppen azért, mert zömében önkéntesekkel működik, önkéntesek vezetnek tárlatot, vezetnek csoportokat. Azért olyan 3 és 4 ezer közé tesszük az évi látogatók számát. Valószínűleg ez most már ennél is több, a Mártonáron Zarándok Központban ugyanis nagyon nagy számban jönnek helyiek is az ott szervezett programokon részt venni, olyanok is, akik mondjuk múzeumban nem jönnek el újra meg újra, hiszen már mondjuk egyszer látták. A múzeumban inkább más településekről érkeznek látogatók, csoportosan is, egyénileg is. A Zarándok Központ az meg leginkább a helyieknek, meg a környékbelieknek fenntartott kulturális központ, közösségi központ, meg persze a zarándokokat is ott fogadjuk, a látogatókat.
Van olyan Csíkszentdomokos, aki még nem látta a kiállítást?
Persze, hogy van. Szerintem ez teljesen általános, azt hiszem nem csak Csíkszentdomokosra jellemző. Egy ilyen általános emberi tulajdonság. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami távol van, az szebb, jobb és értékesebb egy részről. Más részről meg ugye az ember, hogyha elmegy egy távolabbi településre, akkor valóban ott rákészül, megnézi, milyen múzeumok vannak, rászánja az idejét, körbejár, stb. Itthon meg úgy vagyunk vele, hogy hát majd valamelyik percen be beleugrunk, és akkor ez a valamelyik perc, ez van, hogy nehezen jön el. Leginkább akkor jönnek, hogyha ismerősöket, látogatókat, rokonokat hoznak, akik mondjuk távol élnek, akkor jönnek nagyon büszkék rá, hogy van ez a múzeum, illetve persze jönnek a gyerekek, őket a pedagógusok hozzák, azt azért remélem, hogy nem megy ki úgy a Csíkszentdomokosi általános iskolából gyerek, nem abszolvál, úgyhogy nem járt volna a Márton Áron múzeumba. Aztán az, hogy felnőttek közül sokan vannak, akik még nem tették látogatásukat, azt el tudom képzelni, de hát ezúton is mondjuk nekik, hogy szeretettel várjuk.
Bővül a gyűjtemény, ajánlanak fel tárgyakat, ahogy telnek az évek?
Igen, amikor mi a múzeumot 2010-ben megnyitottuk, akkor igazából ez volt az egyik hátrányunk, vagy fogyatékosságunk, hogy nagyon kevés tárgyi emlék volt. Ezért most ilyen nagyon idézőjelben mondom, hogy Márton Áron püspök maga okolható, hiszen a végrendeletében ő azt kérte, vagy úgy rendelkezett, hogy a személyes tárgyait osszák szét a rászoruló papok, papnövendékek között, ami természetesen egy rendkívül szimpatikus gesztus, de a múzeum alapítóknak a dolgát megnehezíti. Szerencsére azóta, hogy van a múzeum, nagyon sokan visszahoztak tárgyakat. Ugye, akik megkapták ezeket a tárgyakat, azok közül sokan voltak, akik valóban olyan mértékben rászorultak, hogy a felöltői takalapját, nem tudom, a püspöknek elhasználták, de sokan voltak, akik ilyen kegytárgyként, emléktárgyként megtartották, és ezek közül a tárgyak közül most már egyre több minden jött vissza. Gyertyatartója, írószer, kalapja, cipője, karórája, úgyhogy igen, több tárgy is van, ami ilyen módon bővíti a múzeum kínálatát.
Most, amióta folyamatban van a Boldoggá avatása, aki esetleg birtokol ilyen tárgyakat, az nem ragaszkodik hozzá, mintha nagyobb értéke lenne most, mint azelőtt, mielőtt elkezdődött volna ez a folyamat? Van egy ilyen tapasztalat?
Könnyen lehet, hogy van, illetve, hogy azért mi is teszünk azért, hogy az emberek fölismerjék, hogy mekkora érték birtokában vannak, akár hogyha csak fénykép, vagy netán a püspök aláírásával bíró dokumentum is. A tavaly júliusban például a múzeum önkéntesei kezdeményezésére, Márton Áron püspök pappá szentelésének 100. évfordulójára kifejezetten egy olyan eseményt hirdettünk, amikor azt kértük az emberektől, hogy akinek van birmálkozási képe, amin a püspök úr látható, azt hozza el a múzeumba, ezeket digitalizáltuk, illetve történeteket is meséltek az emberek, kedves emlékeiket megosztották, és akkor láttuk, hogy valóban vannak, akik rendkívüli módon ragaszkodnak. Azt hiszem, hogy ez nem annyira a boldogávatással kapcsolatos, hanem valóban van egy nagyon erős személyes lelki kötődésük Márton Áronhoz, amilyen gonddal kicsomagolták a selyempapírból a fényképet, és ahogy simogatták, és amilyen gonddal hozták, az tényleg rendkívül megrendítő volt nekünk is, meg azoknak a fiatal önkénteseknek is, akik ezt a digitalizációs munkát ott végezték. Mi azt szoktuk mondani az embereknek, mivel mi nem vagyunk egy közgyűjtemény, hanem egy magánmúzeum, kiállítás. Nincsenek igazán szakszerű módszereink arra, hogy tároljuk, rendszerezzük az archívanyagokat. Ezért azt szoktuk az embereknek mondani, hogy amikor fényképet vagy tárgyat adnak nekünk, akkor inkább digitalizálva adják. Az persze jó, hogyha nagyon jó minőségű digitális másolat készül, szkennelt másolat készül a dokumentumokról. Ezeket valóban mi akkor így digitálisan archiváljuk, rendszerezzük, egy-egy felújítás alkalmával tudjuk ezzel gazdagítani a gyűjteményünket, de arra nem szívesen vállalkozunk, vagy nem feltétlen akarunk mi eredeti dokumentumokat összegyűjteni. Épp a hétvégén is volt egy nagyon-nagyon kedves történet, és egy családi dokumentumról volt szó Márton Áron kézjegyével, és a bácsinak, aki fölajánlotta neki is, azt mondtuk, hogy digitalizált anyagot küldjön, és hogyha a család ezt becsben tartja, szeretettel őrzi, akkor őrizzék meg az eredetit. Aki persze olyan helyzetben van, hogy nincs, aki már őrizze ezeket a dokumentumokat, attól elfogadjuk.
Hogy lehet az, hogy itt Csíkszentdomokoson ennyi önkéntes lehet toborozni? Most ide a múzeumhoz is, vagy bármelyik más civil szervezethez. Mitől működik ez az önkéntesség?
Azt hiszem, hogy ez nem egy ilyen települési adottság, vagy nem igazán attól függ, hogy most egyes településen ennek nagyobb becse van, mint máshol, hanem inkább egy ilyen rendkívül szerencsés együttállás, és nem tudunk eléggé hálásak lenni azoknak az embereknek, akik ezeknek a szervezeteknek az élére állnak, és akik olyan attitűdöt mutatnak, amivel az emberek előtt hitelessé teszik azt, hogy itt nem egy egyéni érdek, nem egy egyéni hírnév, nem egy önfényezés, vagy nem tudom mi az adott szervezetnek vagy programnak a célja, hanem valóban olyan programokat szerveznek, amelyek a helyiek igényeit próbálják nagyon jól beazonosítani, és ezekre az igényekre válaszolni. És hogyha az emberek azt látják, hogy itt tényleg egy olyan programról van szó, ahol a helyi gyerekeknek vakációban tevékenységet szervezünk, érzünk, amikor a szülők nincs, ahogy vigyázzanak rájuk, vagy angyalvárást, hogy az otthoni karácsonyi készülődést megkönnyítsük, vagy akár olyan programot, amivel messziről ide vonzunk látogatókat, és hogy ennek van hozadéka a falu számára, akkor bizony nagyon sokan hajlandók az idejüket áldozni erre a dologra, illetve az is nagyon fontos, hogy az önkéntesek azok nem teremnek csak úgy a semmiből, hanem az embereket meg kell szólítani, meg kell nagyon szépen kérni, ez is része a történetnek, ki kell fejezni a megbecsülésünket is, utólag is, a program közben is. Én azt hiszem, hogy azért Erdélyben nagyon sok felé él még ez a régi kalákás szemlélet, amit viszonylag könnyen föl lehet éleszteni, de emögött mindig nagyon sok munka van, úgyhogy az önkéntes koordinátoroknak én így a múzeum környékén is, de úgy amúgy a község szintjén is szeretném ezúttal is kifejezni a hálámat.
Gondolkodnak-e már azon, hogyha végre Márton Áron püspök boldogá avatódik, és reméljük, hogy még meg is érjük közeljövőben, akkor ugrásszerűen meg fog nőni a látogatók száma, mert gondolom, hogy egy zarándok helyé fog válni a múzeum és a zarándok központ. Na mi lesz akkor? Vagy akkor is van potenciál?
Van, persze, hát zajlik már erről nagyon sok beszélgetés. Községvezetőség erre nagyon tudatosan készül. Vannak erre tervek, amiről talán még mindenről nem lehet egész nyilvánosan beszélni, vagy nem érdemes, mert nem konkrét tervek, hanem inkább ilyen általános elképzelések, de nagyon alaposan számba vették, hogy akár az infrastruktúrát tekintve, akár a bevonható önkénteseket, vagy személyeket tekintve, hogy lehet bővíteni úgy a kapacitását ennek a községnek, hogy megfelelően tudja fogadni a zarándokokat.
Elhangzott interjúnkat Lázár Csillával, a Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítójával hallhatták. Nem mindig a külföld a megoldás, itthon is meg lehet élni. Szaktudással és kitartó munkával sikeres lehet vállalkozásunk. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Sárga szegfű liliom, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baja a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajog, szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfű liliom, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű nótája. Csalfa lette a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a prímás vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a prímás száraz fáján a nóta. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még legény, a faluba lesz szeretőm tíz is, helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalpa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Soha, 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 soha a legénynek. Cica-rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba-suba, göndör-suba lesz még legény, a faluba lesz szeretőm tíz is, helyette, helyette. Cica-rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalpa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna.
Cseh Juditot hallgattuk, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha száraz tésztát főzünk, tegyünk a főzővízbe egy kanál olajat, így nem fog összeragadni a tészta. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszel a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Gombát csak sértetlen zománcú edényben főzzünk, mert a hibás zománcú edényben a gomba nem csak megsötétedik, hanem kellemetlen fémes ízt kap. A citrom friss marad, ha lefordítva tesszük be a hűtőbe. Vágódeszkát, fakanalat soha ne tegyünk nedvesen meleg helyre, mert meggörbül száradás közben.
Rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing, van már nékem ködesben, ki megvadja az ingem.
Szabad Ibolya vagyok, Nyárád Magyarósról.
Tőzsgyökeres vagy, ide hozták?
Ide jöttem, férhez.
Milyen egy fiatal élete itt Magyaroson?
Elég nehéz. Gyermekekkel, állatokkal, falun. Nehéz egy kicsit.
Ez a két kicsi gyerek van?
Még van egy nagyobbik, egy 16 éves.
A kicsik ikrek és óvodások. A nagyobbik be tud segíteni az édesanyának alkalomattán? Vagy neki is megvan a saját dolga, és minden Ibolyára hárul.
Délután amennyit tud segíteni, nem sokat, mert amire hazajön este van, és tanul is minden, sokat nem azért, hétvégén valamennyit.
Azt szokták mondani, hogy a házi asszony az nem csinál semmit, de hát azt csinálja a legtöbbet, gyereket nevel, főz, takarít, állatokat ellát. Ő megkapja-e, hogy milyen jó dolga van, mert itthon van és nem csinál semmit?
Nem igazán. Azért, aki tudja, az tudja, hogy miből van.
Itt még működik az, hogy szomszédolnak, segítik a szomszédok egymást?
Már nem igazán működik.
De arra sincs idő, hogyha van mondjuk 5-10 perce, akkor azért átlépjen és beszélgessen a szomszédasszonnyal?
Azt szoktam. Szomszédasszony az át kell jönni, kicsit kell tiricsélni.
Sokan mondják, hogy a fiatalok azok külföldben látják a jövőt. Ön itthon maradt, és itthon is teszi a dolgát. Önt nem csábította a nagy világ?
Én még soha nem voltam, és nem is erősen kívánkoztam soha.
De ön is úgy látja, hogy ott vannak a lehetőségek, vagy hogyha van az emberben egy kis felelősségtudat, vagy szeret dolgozni, akkor itthon is megtalálja mindennapi munkát?
Szerintem itthon is meg lehet élni. Nem kell hozzá külföldre menni, hányódni a nagyvilágba.
Lesz jövő itt Magyaroson? Mi vár ezekre a gyerekekre?
Nem tudom. Nem tudom. Reméljük a legjobbakat.
Szabadi Ibolya, Nyárád magyarosi fiatal családanya válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont Balog Dénes veszi át.
Sikertörténetek.
Szőcs Melinda vagyok.
Szőcs Rezső.
A sikertörténetük mikor indult?
Most már lassan egy 10 éves folyamat. Gyakorlatilag gyerekkortól tart ez a pálinka főzés. Hagyományként ott volt a jelen az életünkben. Viszont így szakszerűen lassan 10 éve foglalkozunk komolyabban ezzel a tevékenységgel. Képzésekre jártunk, próbáltuk minél jobban elsajátítani, hogy tényleg egy minőségi terméket tegyünk le az asztalra.
Gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt már volt híre ilyen-olyan versenyeknek, hogy az évgyümölcsből is lehet pálinkát készíteni, mert én, ha visszagondolok a gyermekkoromra, nekem mindig csak az az élményem, hogy amikor rothadt és összetaposott gyümölcs volt a földön, abból biztos, hogy pálinka lett. De hallom a szakemberektől, hogy hát nem jó ez az irány, hogyha ezt követnénk ma is.
Nem, mindenképp nem. Mikor mi elindultunk 10 évvel ezelőtt, akkor ugye a legnevesebb magyarországi verseny annak idején a gyulai pálinka verseny volt. Erre neveztünk volt be egy akkori szilva pálinkánkkal. Természetesen kaptunk róla egy értékelőt, megköszöntik a részvételünket, viszont voltak kritikák is, amit utólag beláttunk, hogy jogos volt. Jó, hogy a gyümölcs meg volt válogatva, viszont én úgy érzem, hogy túl el volt húzva az erjedés. Egy friss gyümölcsnél nem lehet, hogy hónapokra eltesszük, majd kifőzzük. Azóta próbáltunk a minőségre törekedni. A jó pálinka alapja a jó gyümölcs. Tehát ez elengedhetetlen, ennél nem ismerünk kompromisszumot. Amit nem eszünk meg, azt nem is dolgozzuk fel pálinkának. Tehát cefre korában is élelmiszerként tekintünk arra a cefrére. Annak a cefrének bármi hibája van, erjedési hiba, penész, sár, ez mind átmegy a végtermékbe, a pálinkába. Ezt próbáljuk kiküszöbölni és felügyelni a folyamatot.
Gyerekkorában tapasztalta-e azt, hogy még főztek a rothadt gyümölcsből is pálinkát?
Annyira nem. Nálunk már nagymamám annak idején nagy gondot fordított a minőségre, és csak az érett szilvákat szedtük össze, de emlékszem a mondására, hogy szedd fel, fiam, azt a szemszilvát, mert lesz belőle egy csepp pálinka, hogy azért nem volt olyan könnyű azt ott szedegetni fiatal tinédzserként a kertbe, de talán onnan is jön ez a elültetett kitartás, meg a munkagyümölcséhez való türelem, hogy ezt azért meg kell csinálni, hogy elég sok feladat van így ezekkel a pálinkákkal, termékekkel. Célkitűzés a minőség, ahogy a feleségem is említi, de egy kicsit figyelmesek vagyunk, és lelassulunk, és próbáljuk értelmezni ezeket a pálinkákat. Tényleg egy teljesen új világ tárul fel előttünk, és mi Székelyföld, Erdély egy nagyon szép vidék, de nem vagyunk most, mit tudom én, a norvég fjordokhoz, vagy nem tudom milyen különlegességhez hasonlítható, de mégis ilyen íz, illat, síkon olyan dolgokat vagyunk képesek az asztalra tenni, ami minket is meglep, és reméljük a turistákat is.
Mennyire kell érteni a pálinkához, hogy az ember jó pálinkát készítsen?
Ezek az ízek, illatok valahogy annyira az emberi agyba úgy bevésődnek, viszont az ízlelésnél kell egy időt szánni, kell egy lelkiállapot, vagy képesség is egyrészt, hogy ezeket az ízeket is felismerni.
De gondolom, hogy kell azért kóstolgatni a pálinkát, nem részegségig inni belőle, hanem csak hogy azért legyen viszonyítási alap.
Ez a kóstolás elengedhetetlen, főleg ami tart a főzési folyamat, ugye itt mi jelenleg teljesen az ízlelés alapján történik az elválasztás a pálinkánál előpárlat, középpárlat és az utópárlat, és itt jön be nagyon úgymond a főzőmester szerepe, tehát teljesen ízlelés útján.
Ki dönti el, hogy miből főzzünk pálinkát?
Jó a kérdés, mind a ketten folyamatosan képeztük magunkat. 2014-ben vettünk részt egy ongai kiképzésen, egy szakmai tanfolyamon, ami 800 órás talán. Több hétvégén át. Ezt két rendbe végeztük akkor el. Ez a képesség végül is tanulható is. Folyamatos tanfolyamokkal, érdeklődéssel, akár a kliensek is, a fogyasztók is ugyanilyen síkon vannak, ők is felfedezik ezeket az illatokat, ízeket, de fejleszthető, mint minden. Csak nem mindegy, hogy valakinek most milyen szaglási, illatérzékelési képességei vannak, mert az az egyik legfontosabb, hogy illatában már tudjuk eldönteni a pálinka minőségét, de mind a ketten folyamatos főzzük a pálinkát, a tavaly 200 üstünk volt, ez azt jelenti, hogy olyan 3 órás átlagban is, ez majdnem egy fél éves. Ha csak 8 órába vesszük a munkaidőt, de hát itt ez fullba működik, úgyhogy elég nagy a belelendülés, a tevékenység elég húzós, de annyira szépek ezek az illatok, és annyira különlegesek, hogy mi is mikor kapunk egy gyümölcsöt, ugye fajtánként is, vagy egy gyümölcs kategórián belül, hogy tényleg hány fajta megy van, mindig keressük ezeket a fajta jegyeket, amit ha felfedezünk a pálinkába. Na, az egy nagy élmény.
Van én pálinkám és te pálinkád is? Van olyan, amit Melinda kísérletez ki, és van, amit Rezső?
Nem mondanám, hogy annyira így le van bontva, viszont azt eldöntjük közösen, hogy milyen gyümölcsöket vásárolunk meg. Mindenképp vannak a gyümölcsökön belül is bizonyos fajták, amik esetleg előnyösebbek, jobb aroma anyaggal rendelkeznek, és keressük azokat a fajtákat.
Honnan lehet minőségi gyümölcsöt beszerezni? Van itt belpiacon is, vagy kell hozni kintről is?
Nem tudjuk Isten igazából, honnan lesz kajszi az idén. Ez egy legnagyobb kihívás, talán a legszebb dolog, hogy nincs semmi lebiztosítva, teljesen az Isten markába vagyunk, hogy most honnan szerezzük be a gyümölcsöt, de nagyon fontos, nem elég a kajszi barack, kell, hogy jó fajta legyen, kellenek a jó magyar kajszik. Nálunk is van ez a mamája, az egy nagyon jó lekváros fajta, merguliaszka is egy jó típus.
Az őshonos fajtákból jobb lesz a gyümölcslé, a pálinka, vagy jó pálinkát lehet készíteni ezekből a modern fajtákból is? Mert én azt látom legtöbbször, hogy szép, de ízetlen. Ebből milyen pálinka lesz?
Így van, tehát összehasonlíthatatlan tényleg egy őshonos fajta, itt a talaj mienségéből is adódóan. Csak sajnos ugye nem minden évben teremnek ezek a fajták, és ezt az átmeneti időszakot kell átvészelni, be kell szerezni a gyümölcsöt, viszont nem éri utol ezt a mostani hibrid fajtákat. Jó, hogy adott esetben bőtermőek, viszont ízbe, aromanyagba mindenképp semlegesebbek.
Mindenből lehet pálinkát készíteni?
Igen, ez most viccesen mondják, a széke ember fenyőlécből is tud. Valószínűleg ugye annak idején elcserélték a deszkát krumplira, gabonára, meg gyümölcsre. Hát igen, mindenből is, mi elég sok gyümölcsből csináljuk, de még mindig van olyan, amit meg szeretnénk próbálni. Nincs nálunk szeder vagy eper, például ezt ki szeretnénk próbálni. Tényleg annyira széles ez a skála, hogyha egy-egy gyümölcsfajtát is lebontunk az alfajtákra, gondolok egy bodzánál is, ugye bodzabogyónál is vannak a több féle fajta megnevezések, ugye a vadbodza, ami nálunk terem, de az nagyon kevés a kihozatala, nehéz begyűjteni, kevés marad a végén. De vannak a kultúrák, termesztett bodza fajták, ahol ugye nagyobb szem van, és az íze már nem annyira intenzív, és ezeket mind lehet kísérletezni. Ezeknek aztán az elkészítése, a magozása, vagy a bogyózása, most csak így a bodzánál maradva, de akár más gyümölcsöknek is mind megvan a receptúrája, a konyha titka, hogy akkor azt szárastól-e, vagy szár nélkül, vagy maggal, vagy mag nélkül, mindegyik gyümölcsnek megvan a spéci konyha titka.
Eddig miből főztek pálinkát?
Ugye vannak az alapok, talán a szilva zászlóshajó, ott van nyomában rögtön a kajszi baracka, a vilmoskörte, bírsalma, érdekes módon így volumenben, itt van már a málna is, jó, hogy nagyon drága, de nagyon különleges pálinka, fogyasztják. Csonthéjasból ott van a cseresznye megy, akkor megkezdődnek már a bogyósok, a fekete ribizlivel, kicsit bemegyünk az erdőbe már az erdei somér, ott találjuk a fekete berkenyét is akár, vagy a bodzabogyót, amit említettem. Exotikus gyümölcsünk is van, mandarinból főztünk pálinkát, érdekességből sörpárlatunk is van, az aranykakas kézműves söröket főztük ki.
Mekkora mennyiséget érdemes főzni? Vagy ez attól függ, hogy mennyi gyümölcsöt tudnak beszerezni?
Mennyit tudunk beszerezni, viszont a piaci igényeknek megfelelően mi előre kell termeljünk, úgymond, tehát hogy kitartson a következő évi gyümölcstermésig. Mindig figyeljük az eladások alapján, hogy miből érdemes. Természetesen van olyan gyümölcs, amiből többet kell, viszont vannak olyan kuriózumok, hogy limitált.
Olyan van, hogy egy bizonyos versenyért főzünk le valamit?
Az, hogy versenyért nem, viszont azt, amit versenyeztettünk, az vásárolható meg a kereskedelembe is, tehát nincs, hogy kimondottan versenytétel. Ez lekövethető lotszám alapján, de így, hogy külön versenytétel nincs.
Van különbség a verseny és verseny között?
Igen, mi is folyamatosan, mind ahogy a fogyasztók valószínűleg a pálinkákat is szelektálják, vagy válogatják, mi is a versenyekkel így vagyunk, és nincs könnyű dolguk, látjuk így a versenyszervezőknek, mert az előbb említett 20 fajta gyümölcsöt, jó, hogy mindegyiket nem tudjuk benevezni, mert lehet, hogy nincs annyi készletünk belőle, de jó sok tételt szoktunk vinni, 6-7 ezer lejes önköltséget szokott egy verseny nekünk jelenteni, csak a benevezett mintaszámok szerint, mert ugye zárjegyezett sok tételt kell adni egy mintából két üveggel, általában vagy három. Ez is egy nagy investíció részünkről, meg hogy az egész energia, meg a visszajelzés is, hogyha nem komoly, meg hogyha átfedések vannak más versenyekkel, akkor rögtön látszik, hogy nem objektív a bírálat, és itt végül is a kliens az, aki az utolsó soron sérülhet. Tehát ezért nagyon nehéz versenyt szervezni. Van egy pár verseny, most örvendünk, hogy közel hozzánk is van Romániába. Különös öröm számunkra, hogy megjelent a Parciumba is egy verseny, ami közelebb van ugye Szatmárhoz, a nagy Szilva birodalomhoz, úgymond. Hát, ha ők is eljönnének versenyezni, de ezáltal szerintünk a fogyasztójár csak jó. Tehát fejlődik a termék, és ebből mindenki csak nyerhet.
Tapasztalják azt, hogy lehet, hogy valamelyik termékük aranyérmes, de nem fogy annyira, mint egy másik, ami lehet, hogy nem aranyérmes.
Így van, teljesen eltérőek az ízvilágok, mindenkinek más és más, gyümölcs, pálinka ízlik, viszont ennek ez a szépsége. Igazából az, hogy egy versenyen egy termék aranyérmet ér el, az elsősorban azt is jelenti, hogy tényleg a termék technológiailag tiszta, hibátlan, úgymond. Viszont hiába aranyérmes, lehet, hogy nem az én ízvilágomnak fekszik, de ezzel szerintem semmi baj nincs.
Most egy Székelyföldön is nagyon sok minőségi pálinka főzde működik. Konkurensei önöknek, vagy úgy inkább kiegészítik egymást?
Jó a kérdés. Konkurensek vagyunk persze, mert kicsi a piac az aktuális, de vajon miért kicsi, mikor Románia mindig is a töményitalfogyasztásban élen jár világviszonylatban. Hát azért kicsi, mert nem sikerül a nagy játékosok inger küszöbét elérjük, itt gondolunk a Gamona párlat készítőkre, akik nagyon nagy világszínvonalú reklámokkal, meg hírnével rendelkeznek. Itt gondolok a whisky, gin, meg vodka. És a pálinkának itt van nehéz dolga, hogy szerintünk, ha így nézzük, a piac az bőséges, csak hogy közösen is fejlesztve ezt a piacot tudjuk minél nagyobb szeletet kiharapni, mi pálinkások, ezért jók ezek a versenyek, meg mindenféle ilyen pálinka szakmai közösség, amit létrehoztunk, és próbáljuk éltetni, hogy ne egymással küzdjünk feltétlenül, hanem inkább nézzük meg, hogy a töményital piacból mit lehet. A vevők, a kliensek nagyon nyitottak, tehát hazait akar a bukaresti kliens is, a budapesti is, meg az itthoniak is, csak hogy tudjuk eljuttatni hozzájuk, hogy vegyék le a polcról, vagy a étteremből.
Szakmai féltékenység van? Vagy van olyan kollégája, aki megosztja a titkokat, önök is elmondják nekik, tud olyan kapcsolat lenni a pálinkafőzők között is, hogy most miért a saját bőrén tapasztaljuk meg dolgokat, hanem inkább elmondjuk.
Ez egy jó lehetőség is így megvitatni az egymás közt így a tapasztalatokat, versenyeken vagy bírálatokon részt venni, az nem csak önmagában, hogy részt veszünk rajta, hanem az egyfajta műhelymunka is, ahol mindig tanul az ember, új információkat kapunk, adunk, ezt ki kell használni, és egymást építjük igazából így.
Van ilyen szakmai ártalom, hogyha megkóstoltatnak önökkel valamilyen párlatot vagy pálinkát, akkor folyton azon gondolkodunk, hogy ez hogy készülhetett, miből készült, mennyi érlelték, vagy ezeket a szakmai dolgokat úgy mindig végig gondolják, vagy ha valami finom, akkor elfogyasztják, megyünk tovább.
Hát igen, én mind úgy nevezett pálinka készítő, én most már tudatosan postolom az illatolástól kezdve. Természetesen nagyon tudom értékelni a jó pálinkát. Ha esetleg bármiféle nagy Isten hibát tartalmaz, tehát azt már az ember felismeri. Én nagyon szeretek más termékeket megkóstolni, sőt.
Olyan van, hogy megkóstolt valami rendkívülit, és azt mondta, na ezt mi is el fogjuk készíteni? Lehet, hogy jobban, mint amit én kóstoltam.
Igen, mindig vannak ilyen vagy gyümölcsfajtákból ismert fajtákból más fajták. Most gondolok itt egy birsalmából egy leskováci vagy konstantinápoly fajtákra, vagy ugye kajsziból is vannak a magyar kajszi, vagy a fent említett fajták. Ez is akár, de lehet ilyen érdekesség is, hogy mi is gondolkozunk egy citrom párlat, mind ilyen különlegesség tetszett, és hogy érdekes lehet. Vannak ilyenek, igen.
Meddig lehet még elmenni? A csillagos ég a határ, vagy ez is egy idő után úgy véget ér, tehát már annyira minőségit készítünk, hogy annál fennebb már nincsen?
Hát legalább ezt a szintet tartani mindenképp, viszont én mindig azon imádkozok, hogy a gyümölcs termés az legyen jó, és tényleg legyen alapanyag, amiből dolgozni. A többit azt mi hozzáadjuk.
Rengeteg oklevél van itt a falon, érem. Melyikre a legbüszkébbek? Vagy mindenikre? Mert tudják a történetet ezek mögött, az érmek és az oklevelek mögött?
Talán az elsők a legemlékezetesebbek, a 2015-ös vímos körténk, ami tényleg nagyon nagy hatást mért ránk is, meg aki kóstolta. Ott döntöttük el, hogy akkor érdemes ezt most már üzletszerűen kereskedelmi pálinkát főzni belőle. Sokan jönnek a pálinka főzdébe, és csodálkoznak az érmek sokaságán, hogy miért is van ennyi. Majdnem az összes terméket minden versenyre próbáljuk benevezni, ezért van ilyen sok érem. Hál' Istennek, hogy sikeresek a pálinkák. De volt olyan is, van most is, hogy elromlik valamelyik tétel, és akkor azzal nagy baj van, mert azt már nem tudjuk értékesíteni, vagy újra kell főzzük, vagy bármit el kell vele kezdeni. De hát ezek az érmek azért is fontosak, mert vizibilitást, láthatóságot biztosítanak a pálinkának, és ahogy említettem, ezen a töményi talpiacon egy kicsit próbáljuk azt a nagy erős nyugati italok marketingjét ebben felvenni a versenyt, meg nekünk is egy technikai visszajelzés. A perspektívák szerintem meg ott jönnek ezekbe a pálinkákba, amikor a fogyasztók is elkezdik követni az évjáratokat, meg a gyümölcsfajtákat, és ők is már tudatosan vesznek egy szívapálinkát, ami ha az Isten megsegít, akkor a hargasmagú szívából készül, és akkor annak a hamvas, lekváros jellegét tudják tapasztalni, vagy akár fent említett gyümölcsökből, bármelyikből van egy-egy olyan sikeres tétel, például a fekete ribizlink, ami lényegében a tavalyi termés, de ugye az idén került versenyre, márciusban, az kapott egy nagy díjat, és le voltak nyűgözve a bírák, ez nekünk nagyon jól esett, hogy mennyire csokoládé és minerális jegyei vannak egy fekete ribizlinek, illat bomba egy az egybe, és hadd kóstolják a kliensek, hadd élvezzék, és ebből a gasztronómia is nyer, csak egy som, mint olyan is nem eléggé használjuk, és miért nem lehetne akár egy palacsinta töltelékbe, vagy bármibe belevinni a konyhába is.
Olyan vásárló jött ide, aki elámult, hogy itt olyan berendezések vannak, hogy az űrbe lehet küldeni a rakétát velük, vagy az a tisztaság. Hát mindenkinek gondolom az van a fejébe, hogy rothadt gyümölcsből készül, és akkor itt olyan szag van, hogy be se lehet jönni, de egészen más tapasztal az ember. Elcsodálkoznak, hogy készülnek ezek a minőségi italok?
Mindenképpen nagyon látványos, hogy a lepárló berendezést, az már önmagában az egy szép látvány, de így végig kísérjük gyakorlatilag az egész folyamaton, kezdve a gyümölcsfeldolgozás, lepárlás, pihentetés, palackozás. Teljesen nyitottan, titok nélkül, hogyan készül, miből készül az a pálinka, ami a poharokba kerül.
Kihasználják a pályázási lehetőségeket is, vagy ez, amit látok, saját zsírból oldották meg?
Sajnos ez a kód KN, ez a tevékenységi kód, ez az elég sok pályázati, nem úgy, mint Magyarországon, ott hál' Istennek könnyebb pályázni, nálunk ez még nem történt meg, hát reménykedünk, hogy ha fejlődés lesz, akkor hátha lesznek pályázatok, de ez mind a család saját vagyona, ami itt van, és kicsit merész is ilyen formán, de mi reménykedünk, és egy-egy megelégedett vásárló dicsérete sokszor tovább lendít a mindennapi zökkenőket.
Sikertörténetünkben Szőcs Rezső és Szőcs Melinda székelyudvarhelyi vállalkozókkal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Gyárfás Mária énekel.
Azért vessen tüzes lángot, szerelem. lepiszel buborékot. Közepében két száros malingot, láttam vizén, le is szakítottam, szőke helyet barnát választottam. Láttam vizén, le is szakítottam, szőke helyet barnát választottam.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bordi Aranka és Madaras Gábor énekelt, Jövökeden itt a Gazda Életben, többek között Nagy Károllyal, a Szárazajtai Közbirtokosság elnökével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Bukarestből jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Városfalváról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Barna kislány a babám, nála különbítsen. A ragyogó két szeme, belenéz a szemembe, oly gyönyörű minden. Amerre jár, megfordulnak utána, csak az a baj, hogy hamis az urzája. Hogyha hamis teheti, szívem azért szereti, én leszek a párja. szeretem én a babám más, de hogy is kéne. Ő is szeret igazán, pedig legény valahány, mindeneket érte. A derek a belesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szegső tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. A derek a belesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szegső tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. Belesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szegő tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. A derek a belesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szegő tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja.
Kibédi Sámuelt hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ról honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Demeter Irén énekel, majd Antal Alberttel és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.